Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
December 28-án szombaton este a Hangtörténetek műsorvezetője Ila Gábor köszönti a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. 109. epizódunk 2024 utolsó összeállítása, és így az évvégi elszámolások kapcsán büszkeséggel hívjuk fel ismételt figyelmüket műsorarchívumunkra, melyben mostanra több mint 90 órányi, bármikor, bárhonnan ingyenesen visszahallgatható, magas minőséget képviselő kulturális tartalom érhető el, mely reményeink szerint még sokáig tovább gyarapodhat. A mai ünnepi alkalomhoz illő zenét ezúttal is kedvenc zenei szerkesztőm dr. Szabó Attila állította össze, akit szokás szerint telefonon keresztül érünk el Homorodalmási házuk zeneszobájában. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Jól vagyunk, köszönöm szépen, jó estét kívánok, szervusz. Tulajdonképpen valóban igyekeztem hangulatilag is a zenéket választani, amik ide illenek, másfelől pedig címek is, amik ehhez tartoznak, de ezeket vegyük szerre. Tehát kezdeném még mindig a karácsonyi kultúrkörben, tehát ünnepkörben. Az első darabban, amit hallottunk, ez a gyönyörű gitárdarab, amit Rolf Lislevand, norvég gitáros és lantos engedett el nekünk. Ennek a címe Ave Maris Stella. Most köztudomású, ugye Máriának ez a mellékneve a tengercsillaga. Ave Maris Stella azt jelenteni, hogy Ave tengercsillaga, vagyis hát üdvözlői tengercsillaga nagyjából így lehetne magyarra fordítani. Most egyszerűen nem ismerik a szerzőségét. Gyanúba lehet hozni néhány ora középkori szerzőt, de egyik sem tudta még eddig perdöntően bizonyítani, hogy ő volna a tettes. Emiatt anonimusnak nevezzük az illető szerzőt, ha egyáltalán volt ilyen, nem lehet tudni. Lényeg az, hogy a név, ez a bizonyos melléknév, hogy tengercsillaga, Máriának az mellékneve, jelzője, ez igazából egy félreértésen alapul. Nagyon érdekesek ezek a félreértések, mármint a kultúrtörténetben. Nem azt mondja, hogy amikor a világ rájön arra, hogy egy tévedésről van szó, akkor mindkét könnyekére próbálja kiradírozni és elrehozni a hibát. Nem így szokott történni, az szokott történni, hogy a tévedésre épül egy újabb kultúra. Ezt már tulajdonképpen Eusébio szék, ugye a korakeresztény történetíró, akinek igen sokat köszönhetünk a kereszténység első 300-ának a történetét, azt jó részt tőle ismerjük, Cézáriai Eusébiosztól. Na, tehát ő próbálta megfejteni, hogy mit is jelenthet a Mária név. Persze, hogy akkor is hatalmas anyagát, sőt, sokkal nagyobb anyagát rendelkezésre, mint ma, korabeli forrásokból, meg régi forrásokból főleg, azóta rengeteg minden elpusztult. És ő arra jutott, hogy végül is a héber már az mint cseppet jelentene, és a jem az tengert. Innen jön a tengercsepp. Persze ez is csak egy próbálkozás volt, mert valójában, ha még vissza megyünk, akkor az egyiptomi, régi egyiptomi nyelvben van egy ilyen etimon, mer, nem tudom magánhangzót jelenne, valószínűleg valami ászerű magánhangzó köti össze őket, tehát ember jelentene szeretetet, szerelmet, inkább oda vezetni vissza, de a lényeg az, hogy Eusébiosz Máriamból ezt spekulálta ki, hogy tengercsepp. Na most tengercseppet azt úgy hívják latinul, hogy Stilla Maris. Na most a Stilla és a Stella között tulajdonképpen egy vékony eltérés van, egy magánhangzó. Így lett a félreolvasás révén a Stilla Marisból, vagyis a tengercseppből a Stella Maris. Most ezt a bizonyos félreolvasást, ezt érdekes módon ugyanaz a Szent Jeromos követte el, több 1600 évvel ezelőtt, akinek egy másik nagyon jelentős félreolvasást köszönhetünk. Mindezt persze én ezt nem azért mondom, hogy itt most 1600 év múltán megreguláltam, meg tudom én kérdőre mondjam, hanem ennek mondom kultúrtörténeti érdekessége van ennek a ténynek, mert egy egész kultúra épült arra, hogy például Michelangelo a híres szobrán bizony Mózest szarvak alábrázolja. Na most ez a értés, hogy szarvai volnának Mózesnek, abból ered, hogy a latin vulgátában, vagy latin nyelvű Bibliában, a Mózes második könyvének úgy említik Mózest, aki lejött a Sinai hegyéről, miután ugye a 10 parancsolatot megkapta Jahvétól, és a latinul így szól a szöveg, hogy cornuta esset facies sua. Ezt fordította a Szent Jeromos hát rosszul, ugyanis az eredeti kerem szó héberül az azt jelenteni, ha állatra vonatkoztatják, hogy szarv, ha pedig emberre vonatkoztatják valakire, akkor az nem szarvat jelent, hanem valami előretörő, valami például fénysugárt jelent. És ezt Károly Gáspár például érdekes módon ezt tudtam, ő az ő fordításában sugárzó arcot említ. Ezt Szent Jeromos ugye az állati vonatkozásban vette, és szarvakat említ az ő fordításában, a Vulgata latin fordításában. Erre ráépült egy egész hatalmas nagy kultúrkör, tehát a hibákat ugye a kultúrában inkább megmagyarázták, tovább vitték, és nem javították. Ez egy nagyon érdekes, mondjam, a mitológiának, illetve a mitográfiának és a mitosz képzésnek egy érdekes jellegzetessége. Én csak most egy példát mondtam, de hát számtalan ilyen van, nagyon-nagyon sok. Az egész görög, ógörög mitológia is erről szól, hogy tért vesztett, hatalmat vesztett istenek, adják át a helyeket új isteneknek, az újak átveszik a régiek egyes tulajdonságait, meg hatalmait. Ugyanakkor ezeknek a törléseknek a nyomai meglátszanak, meg ezek az átmenetek gyakran ilyen hibákra vezethetők vissza, ilyen hibák mutathatók ki ezeknek az átmeneteknél. Nagyon érdekes jelenség ez. Ezért gondoltam, hogy egy kicsit bővebben beszélek erről a másfél évezredes tévedésről, ami valójában ma már pont a tévedés miatt szép, beleépült teljesen a kultúránkban. Az Ave Maria Stellát hallottuk, tehát igen csodálatos zene, a hangulata így Rolf Liszt Levend által előadva nagyon éteri, és bizony benne van a jövő bizonytalansága, kifürkészhetetlensége, ismeretlensége, benne van az elmúlt idők fölötti révedezésnek az érzése, zenében nagyon sok mindent bele lehet képzelni, erről még szó lesz ma a műsorunkban. A második rövid darabunk egy ugyancsak ismeretlen szerzőtől származik. Itt is Jordi Savainak a együttese, a Hesperion 21 fogja eladni nekünk perui szerzőnek a notáját, annak címe, hogy Folias Criollas, vagyis Creol Foliát. Foliát nekem lapot jelent, expedíciók formájában adtak ki a műzeit. Creol spanyolul eredetiben azt jelenti, hogy dél-amerikai születésű. Általában a Creol szó használata esetében magától értetődik, hogy az illető spanyol nyelvű, de a lényeg az, hogy nem ibériai, tehát spanyolországi születésű, hanem dél-amerikai. Ezt az lehet perui, vagy akár milyen. Most mondok egy példát, hogyha azt mondom spanyolul, hogy un español y dos criollas, akkor ez azt jelenti, hogy egy spanyol és két benszülött, vagyis két kreol, két Dél-Amerikában született spanyol. Na tehát ezt a perui zenét fogjuk hallani, és utána pedig Bachnak, az elmaradhatatlan Johann Sebastian Bachnak egy fantáziáját és fugáját, egy viszonylag korai munkája. Ezt érdekes módon kötemben írtam, ez azért érdekes, mert köten az a nagy zenekari művek, meg a kamaraművek városa volt számára, ugyanis nem volt orgona kötemben. Mégis 1920-ban írhatta, tehát a köteni tartózkodása idejében ezt a fantáziát és fugát, az a Bachs Werke für Zeichnis 542-es D-mollt, ugyanis pályázott a hamburgi orgonistai címre, és a németalföldi születésű Reinkent igyekezett ezzel a fantáziás fugával meghatni, ugye elgyalogolt Hamburgba. Ma ugye sokan vállalkoznak ilyen zarándoklatokra, és mindenképpen ez ma egy ilyen nagy teljesítménynek számít abban az időben. Egy egyáltalán nem sportoló alkatú és életmódú ember kell fogja magát, és kötemből elkutyagoljon Hamburgba, és még aztán orgonáljon is. Köztudomású az is, hogy végül is nem lett Hamburgban orgonista, de megmaradt a zenemű. az a zenemű, aminek viszont a kottája nem maradt meg, ezt ilyen oldalmágról sok erről lehetett aztán összeszedni végül is. Mindenesetre most csak az első részét, a fantáziát fogjuk hallani. Egy ilyen szép zene, én nagyon szeretem. Általában ezeknek a korai Bach orgona műveknek én hallásunkban van egy kicsi ilyen Sturm und Drang, persze, hogy nem találjuk a Sturm und Drang, de ilyen hangulatuk van. Mint például a Haydn szimfóniákon belül, ugye volt az a viszonylag korai korszak, ez a Sturm und Drang korszak, kicsit lobogóbb, merészebb, bátrabb, mondhatni romantikusabb, mert valahogy így van Bachnál is a nagy lipcsei művek előtti időszakban írt munkái azok ilyenek. Tehát hallgassuk most a perui Anonymous-t és Johann Sebastian Bach fantáziáját G-mollban.
Thank you.
megkerülhetetlen Johann Sebastian Bach muzsikájában gyönyörködtünk. És bár nem azért vagyok itt, hogy tippeket adjak, de megsúgom, hogy az ő nevével amúgy igen jó eséllyel nyerhetnek rádiónk hétfő reggeli hangtörténetes játékában. De visszatérve a missziónkhoz, mivel folytatjuk, Attila?
Ezután a nagyszerű fantázia után még egy pár szót a előadóról és az orgonáról. Az előadó az Elmar Schlatter volt. Az orgona pedig egy vadonatúj orgona, ugye mondjuk az orgonák, megszoktuk, hogy régiekkel legyenek, hát nem csak a régi orgonák szólnak jól, hanem ez egy 1985-ös építésű orgona. München legnagyobb kulturális központjának az orgonája, a Neugasteig csodálatos orgona. Hát itt az én berendezésemben nagyon mély sípok hallatszanak, 6000 sípja van, de hallatszanak szerintem ilyen 20 herces sípok is. Nagyon mély hangokat sikerül kicsalni ebben az orgonából. Ha valaki arra talál járni Münchenben, érdemes ezt meghallgatni, ezt az orgonát, és azt a termet meglátogatni, ugyanis egy nagyszerű akusztikájú terem. Következő zenénk Haydn egy zongora szonátájának, 38-as F-durnak lesz a második tétel, egy adagio tétel, ami természetesen nem F-durban fog megszólalni először, hanem F-molban. Mindez ne zavarjon bennünket. Egy egészen csodálatos, andalító, romantikus zene, olyan, mintha Beethoven írta volna a legjobb korszakában. Gyandó Jenő előadásában fogjuk hallani, és sajnálatos módon viszonylag fiatalon halt meg 2023-ban tavaly. Mondjuk a halált, inkább arról beszélnék, hogy Gyandó Jenő volt a nagy nemzedék, Bocsis, Siff András, akik az 1950-72-es évek között születtek egyik éles tagja. Utána pedig Boccherinit hallgatunk egy ötösének második tételét, rengeteg zenét írt, többek között kvintetet is nagyon sokat írt Boccherini, egy igen-igen termékeny zeneszerző volt. Ez egy D-dur kvintetnek a második tétele, Allegro Maestoso, amit Rolf Lislevand, az imént hallgatott a csodálatos norvég gitáros fog előadni, ugyancsak a Le Concert des Nations, a Jordi Savai vezényletével. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Luigi Rodolfo Boccherini quintetto numero 4-esét hallgattuk.
Boccherini után Egberto Gismontit fogjuk hallgatni. Ezt azért merészeltem ilyen tisztán olaszosan kimondani, ugyanis noha ő brazil születésű, brazil zeneszerző. Az édesanyja nevét viseli, aki szicíliai volt, tehát őt nekem Gismontinak kell mondani. Most én tudom pontosan Brazíliában a portugálul, vagyis hát portugál, brazilul hogy ejtik, de hát mi itt Európában így mondjuk. Egy igen jó zeneszerző, tulajdonképpen a határeset, mert ő a jazz területén is ismert, de dolgozott a brazil népzenével is, őserdei barangolásai is voltak neki. Most egy csodálatos norvég, igen szép és hát megnyerő személyiségű gitáros hölgy fogja nekünk előadni egy darabját. Kristina Sanzengen az Agua e Vinho című, vagyis Víz és Bor című darabját fogja nagyon szépen előadni. De én csak egy olyan hangulatú szám, amit én úgy találtam, hogy nagyjából az év végéhez közeledve nagyon talál. Utána pedig Ralph Towner-től az egyik 1975-ös lemezéről, a Solstice-ról egy darabot, a Drifting Petals, tehát a Sodródó Szirmok című darabját fogjuk hallani. Nekem az igazság, hogy Ralph Towner egy nagyon kedves régi zeneszerző. Nagyon régóta ismerem tekben minden zenét, és követem őket. Csodálatos zenét írnak, most már ő is ugye 80-at meghaladta. Ez egy 75-ös lemez, mint mondtam, a következő igen neves kollégákkal fogjuk hallani ezt a zenét, Jan Garbarekkel, a csodálatos norvég-lengyel szaxofonossal, akkor a Gerhard Weberrel, ő is sajnos meghalt már, ő egy egészen különleges bőgős volt, saját építette bőgőkön játszott, összehasonlíthatatlan hangzású volt az ő bőgőzése, és az egyik legkedvesebb jazzdobosommal, Jon Christensennel, aki sajnos ő is nemrégiben halt meg. Tehát Egberto Gismontitól egy gyönyörű gitárzenét, majd Ralph Towner-től a Solstice lemezükről egy nótát hallunk. Én ezt a darabot, miután a címe az, hogy Solstice, vagyis napforduló, én ezt egy ilyen késő téli, kora tavaszi darabnak érzem a hangulatából származóan. Az az időszak, amikor nappal megmegereszkednek a csermelyek, elkezdenek csorogni, nagyon lapos még a napfény, földesúrolja a nap, és éjszaka megint visszatér a tél. Nekem ez a hangulat jön át ezzel a Ralph Towner zenével. Hallgassuk tehát ezt a két csodálatos számot. Thank you.
Thank you.
Gianluigi Trovesi zárja az esztendőt. Hát olyan volt az esztendő, amilyen. Zárjuk úgy mi is, mint a Titanicon az úri közönség. Vigadjunk, kürítsük a pezsgős poharakat, és hallgassuk ezt a zenét. Egy nagyszerű olasz klarinétos és szaxofonos, egészen fantasztikus darabokat ír. Hát elkalandozik a jazznek azért ilyen vadavidékeire is, tehát a Frigyest is jócskán bemutatta nekünk, hogy tudja művelni. Ez egy 2002-es lemezéről származik ez a darab, a De Dalóról. Ez különben neki is nagyon tetszett ez a szám, mert több lemezen is szerepelt formában, ez a legbővebben kifejtett formája. Tulajdonképpen Big Bandre, nagy együttestre dolgozta ki, iróniával és humorral teli zenét fogunk hallani. Ilyen neves zenészek is játszanak a nagy együttesben, mint például rajta kívül, tehát Trovesin kívül, Markus Stockhausen, meg Tom Rainey, Fulvio Varas és Frank Chastelier. A zenekar pedig maga az a VDR Big Band, a kölni nagy Big Band együttes. Boldog új esztendőt!
Én pedig Attila jó kívánságához csatlakozva megragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem a körülöttünk levőknek, családtagjainknak, rádiós kollégáinknak, illetve nem rádiós barátainknak egyaránt, hogy támogatták és támogatják műsorunk létrejöttét és fennmaradását. Közösségünk megtartása mellett egy békés és kiegyensúlyozott 2025-öt kívánok mindannyiunknak, a viszonthallásra. Thank you.